Jeremiás könyvének 32. részéből, a 36. verstől olvasom, 33. rész 3. verséig. Most azért azt mondja az Úr, Izrael istene e városnak, amely felölti, azt mondjátok, a babiloni király kezébe kerül fegyver, éhínség és dögvész miatt. Íme, összegyűjtöm őket mindazokból az országokból, ahová elűztem őket haragomban, fölgerjedésemben és nagy fölháborodásomban, és visszahozom őket e helyre, letelepítem őket, és biztonságban élnek. Népemmé lesznek, én pedig Istenük leszek. És egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jól legyen dolguk nekik és fiaiknak ő utánuk. Örökké való szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, és jót teszek velük. Az én félelmemet adom a szívükbe, hogy ne távozzanak el tőlem. És örvendezem, ha jót cselekedhetem velük, teljes szívemmel és teljes lelkemmel, és bizonyosan beültetem őket ebbe a földbe. Mert így szól az Úr. Amint ráhoztam a népre mindezt a nagy veszedelmet, úgy hozom rájuk mindazt a jót is, amit mondtam nekik. Mert vesznek még mezőt ebben az országban, amely felől azt mondjátok, pusztaság ez, emberek és jószág nélkül, és a káldeusok kezébe kerül. Ezüstön vesznek mezőket, és okmányba foglalják, lepecsételik, és tanúkat állítanak Benyámin földjén, Jeruzsálem környékén és Júda városaiban, a hegyvidék, a síkság és a délvidék városaiban, mert visszahozom őket a fogságból. Ezt mondja az Úr. Másodszor is szólt az Úr Jeremiáshoz, amikor ő még fogságban volt a börtön udvarában, e szavakkal. Azt mondja az Úr, aki a földet alkotta, az Úr, aki formálta és megerősítette, az Úr az ő neve, kiálts hozzám és felelek, nagy dolgokat mondok neked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Hozzád szólunk, hozzád kiáltunk, ég is menj, Ura, Teremtő Isten! Az, amit a világ bolondságnak gondol, az nekünk élet. Köszönjük neked az ige hirdetésnek a bolondságát, köszönjük, hogy ebben vehetünk részt, és köszönjük, hogy ez számunkra életforrása. Te vagy a mesterünk, te vagy a tanítónk, te vagy a gondozónk, te vagy a mi tanítónk, pedagógusunk, az orvosunk, mindenünk. Köszönjük, hogy szabad van hozzánk, ma reggel is van szabad. És köszönjük neked azt, hogy alkalmas edényed is van erre. Köszönjük neked Montit, köszönjük az ő felkészülését. Kérlek, hogy te áld meg az ő gondolatait, az ő szavait, ott, hogy alkalmas legyen arra, hogy átadja azt az üzenetet, amit rábíztál. És kérlek, tégy bennünket is alkalmassá arra, ott, hogy rád tudjunk figyelni. Adj nekünk éhező, szomjazó lelket, nyitott gondolatokat rád, és ott, hogy rád nyitottak legyünk, és minden más ki tudjunk zárni. Szükségünk van rád, szükségünk van a te tanácsaidra, útmutatásodra. Szükséged van, hogy rámutass dolgokra az életünkbe. Szükségünk van arra, hogy követni tudjunk téged. Légy itt velünk most a szent lelkeddel, és kérlek téged azért, hogy mindenütt másutt a gyermekeink között is, és az országban, és a világban, ahol szólják, te igédet ott légy velük. Hálát adunk neked azért, mert a te igéd nem tér vissza a dolga végezetlenül. Amen.
A héten az egyik nap mentem valahova kocsival, és rájöttem, hogy én egy kicsit furcsa vagyok. Vagy esetleg rájöttem, hogy én már túl sokáig lelkész vagyok, mert valahogyan vezetés közben kezdtem gondolkozni, hogy milyen nagyszerű lenne egy lelki ébredés itt Magyarországon. És én csak gondolom, a legtöbb ember, amikor vezet, nem kezd gondolkozni arról, hogy milyen jó lenne egy ébredést ebben az országban. Hogy nem tudom, hogy ezt hogyan jött rám, de kezdtem gondolkozni azon, és akkor a héten egy kicsit olvastam, utána néztem egy pár dolgot, hogy mikor voltak a nagy ébredések az Egyesült Államokban, Skóciában, különböző helyeken. Többen jól ismerjük, hogy mi volt a helyzet itt a második világháború után, amikor volt egy nagy ébredés, nagyon sokan érintett voltunk attól, vagy szülők, vagy nagy szülők, vagy gyülekezeti tagok, és láttunk, hogy Isten hogyan érintette az embereket abban az időben. És egy kicsit felmerült bennem, hogy milyen jó lenne, ha egy hasonló ébredés lenne ma. Ha olvasunk itt a felolvasott igében, a Jeremiás könyvében a 32. vers, látjunk, hogy Isten ebben a részben ő adott egy ígéret az ő népének. És ő azt mondta, hogy majd ő fog visszahozni őket az ő földjükhez. És ő azt mondja, hogy egy szívet és egy urat adok neki. Ki adja azt, ki az, aki végzi a munkát az emberek szívükben? Ki volt az, aki hat rájuk, amikor ők visszakerülnek az ígért földre? Az Isten lelke. Az Isten lelke az, aki ad az ébredést. Én azt mondom, hogy ha mi csak törekszünk azt, hogy mi ezt csináljuk, és mi azt csináljuk, ha mi minden próbálkozunk csinálni a saját erőnkből, nem lesz ébredés. De fogunk látni egy vagy két dolog ma délelőtt, ami esetleg segítene abban, hogy ismét lenne egy ébredés. De mielőtt gondolkodunk arról, először azt kell látni, hogy milyen volt a Jeremiás élete. És gondolkoztam azon is, ha most azt fogok kérni, hogy mindenki álljon föl. És amikor én felsorolom azt, hogy milyen nehézségek volt a Jeremiás életében, akkor te tudsz leülni, amikor te úgy érzed, hogy most már több volt a Jeremiásnak, mint nekem. Jó, akkor valóban nem kell fölállni, de lehet a gondolataidban ezt csinálni. Hogy amikor én felsorolom ezeket a dolgokat, ami volt a Jeremiás életében, akkor mikor fogsz leülni? A Jeremiás könyvében felsoroltam 10 olyan dolgot, ami történt vele. Valószínűleg volt több, mint 10, de az én listámban van, leírtam 10 dolgot. Ő azt mondta, hogy az életemre törtek. A gondolat itt az, hogy voltak olyan ellenségek, akik terveztek arról, hogy hogyan tudunk megölni Jeremiást. És nem csak terveztek, hanem küldtek üzeneteket neki, hogy mi fogunk megölni téged. Akkor az szerintem már egy pár ember már leült, mert eddig nem volt olyan az életedben. A következő. Az ő életében volt olyan időszakok, amikor ő teljesen el volt szigetelve más emberektől. Teljesen egyedül maradt. Nem volt senki mellette, aki tudta vigasztalni, aki tudta bátorítani. Remélem, hogy jól kiejtem ezt, ez nem egy mindennapi szót, legalább az én szókincsemben. Kalodába zártak. Én emlékszem, hogy az Egyesült Államokban, amikor gyerek voltam, akkor volt olyan, amikor néha mentünk azok a városokba, és mutattak, hogy milyen volt 200-300 évvel azelőtt. És volt olyan ilyen kaloda, ahol oda kellett az ember betenni a feje és a keze, és lezártak. És ott kellett állni a napban, és mindenki tudta sétálni, és nézni, hogy itt van egy bűnöző. Milyen szégyen az, hogy ez történt, és ez történt Jeremiással. Letartóztak. Volt hatalmas nagy kihívások az ő életében, volt pusztulás, volt erőszak és fogság, volt éjség, volt olyan, amikor kötve volt láncokkal, és esetleg az egyik, ami én azt mondom, hogy a legnehezebb, az, hogy az emberek állandóan visszautasították azt az üzenetet, amit ő hozott neki. Ez volt a Jeremiás életében, de biztos valaki azt mondja, hogy Manti, ő egy különleges proféta volt, az más, az Ószövetség volt. De tudunk átlapozni az Új Szövetségre, és találkozunk Pállal. És Pál a másik level, amit ő írt a korintusi gyülekezetnek, esetleg valaki még mindig áll. Akkor most már adom még egy listát. És a Pál a 2. Korintusban, a 11. rész, a 24. verstől ő kezd felsorolni, hogy mi volt az ő életében. Ötször az életében 39-szer ütöttek bota. Háromszor az ő életében megveszőztek. Volt, amikor megköveztek, volt, amikor szenvedett hajótöréstől. Most olvasom tovább a 26. verstől. Gyakran voltam úton, veszedelemben, folyokon, veszedelemben, rablók között, veszedelemben, népem között, veszedelemben, pogányok között, veszedelemben, városokban, veszedelemben, tengeren, veszedelemben, a testvérek között, fáradozásom és edzőségben, gyakori virasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori bőtölésben, hidegben és mesztelenségben, ezeken kívül még ott volt naponkénti zaklatásaim és az összes gyülekezet gondja. Nézd, én lelkész vagyok egy gyülekezetben, és egy gyülekezetben van elég gond. Én nem tudom képzelni, hogy a Pál életében mi volt. Az, hogy volt az a teher, a rengeteg gyülekezet. Jó, most már mindenki leült. De fontos, hogy mi látjunk ezt. Hogy mi van most a te életedben? Mi van az a nehézség most a te életedben? Van valami igazságtalanság? Van valami betegség? Esetleg a szegénység? Te biztos tudsz mondani valamit, amit én nem tudném felsorolni. Mindnyájunknak vannak olyan nehézségek a mi életünkben. És nagyon gyakran, amikor vannak ezek a nehézségek, mi érkezünk arra a pontra, hogy elegem van. Én nem tudok tovább csinálni ezt. Volt olyan az életedben, amikor ezt mondtad, hogy nincs kedvem tovább élni. Nincs tovább kedvem tovább küszködni. Az ének, amit énekeltünk, egy sor kiugrott, az, hogy amikor azt jelentek, hogy nem ígért félhört nélkül életet. Ha keresztény vagy, Isten soha sem ígérte neked, hogy minden nap könnyű lesz. És hogy egy teljesen problémamentes életed lesz. Hanem az ígéret az, hogy Isten velünk lesz minden helyzetben. És ha mi csak nézzünk és figyeljünk a mi körülményeinkre, akkor nem lesz lelki ébredés. Mert mi nem fogunk figyelni Istenre, mi nem fogunk keresni a kifele utat, mi csak fogunk bebújni egy sötét helységre, és sajnálni magunkat. A Pálnak, a Jeremiásnak, mind a kettőnek nagyon könnyű lett volna csinálni azt. A Pál tudta mondani, én már eleget szolgáltam. Én most már szeretnék menni a tengerpartra, és sok nyugdíjba fel fogok menni, és akkor tovább nem lesz probléma. Megyek egy olyan hely, ahol az ellenfélek nem is tudnak, hogy vagyok. A Jeremiás szerintem volt hasonló gondolatok az ő életében. De ugyanakkor volt olyan pillanatok a Jeremiás életében, amikor más volt a helyzet. És az egyik ilyen pillanat látjunk a Kettő királyokban, a 22. részben, amikor Jósiás volt a király. És azt olvasunk a Kettő királyok 22-ben, amikor Jósiás volt a király, ott a templomban találtak a törvényt, az Isten igéjét. És miután találtak az Isten igéjét, akkor úgy döntöttek, hogy ezt fel kell olvasni. És amikor olvasták az igét, és amikor az emberek halltak az Isten igét, akkor az Isten igé erős volt, és hatalma volt benne, és érintette az emberek szívüket. És az emberek leborultak Isten előtt. És egy ébredés volt. Fontos, hogy mi látjunk, hogy mi az Isten igé szerepe a mi életünkben és mások életében. A Jeremiás könyvében a 15. rész, a 16. versben a kövek között olvasunk. Ha eljutott hozzám igéd, én elvesztem. Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram seregek Istene. Van olyan, amikor olvasunk az Isten igéjét, és az örömöt hoz a mi szívünkbe? Az egyik igéje, ami a legjobban esetleg foglalkozik az Isten igéjével, a 119. Zsoltár. És ott a 16. versben, és a 49. versben úgy kezdődik azt a vers, hogy gyönyörködöm rendelkezéseidben. Gyönyörködöm benne, olyan jó az ő igéje. Egy másképpen lehet fordítani ezt az igét a Jeremiás 15-16-ból, amikor azt olvasunk, ha eljutok hozzám igét. Az Ezékiel könyvében, a harmadik részben, azt látjuk egy hasonló gondolatot, és én azt gondolom, hogy szerintem itt a Jeremiásban is így tudnunk fordítani ezt az igét. A harmadik rész az első vers, amikor a kövek között olvasunk, ezt mondta nekem. Emberfia, edd meg, amit itt találsz. Edd meg ezt a tekercset. És utána a harmadik versben, ezt mondta nekem. Emberfia, rak tele hasadat. Töltsd meg gyomradat ezzel a tekercsel, amit adom nektek. Én nem hiszem, hogy a kép itt azt, hogy a mi feladatunk fölvinni az igét és rágni ezt a fogainkkal. De a kép nagyon fontos, hogy ő azt mondja, hogy azt az igét úgy kell bevinni a szervezetedbe. Nem elég, ha Ha otthon ez a könyv van a polcon. Nem elég, ha én valamennyit ismerem az Isten igéje. És aki gyerekkor óta ide jár a gyülekezetbe, jól ismertek az Isten igéjét. A fejeddel. De amit Isten követelt Jeremiástól, amit Isten követelt Ezékieltől, az volt, hogy nem elég csak egy kicsit tudni ezek a dolgok a fejeddel. Ő azt mondja, hogy meg kell inni ezt. Kell egy olyan változás, hogy az igé ne legyen rajtad kívül, hanem az Isten igé legyen benned. És az Isten igéje az hat az egész testedre. Hogy vagyunk az Isten igéjével? Az Isten igéje így hat ránk? A 119. Zsoltárban megint azt olvasunk, hogy az Isten igéje jobb, mint az ezüst és az arany. Az egy nagyon merész dolog mondani, nem? Mert mi sokszor mi azt gondoljunk, hogy az anyagi dolgok nagyon jó. De a 72. versben, a 119. Zsoltár azt mondja, hogy az Isten igéje, az értéke a mi életünkben több, mint az ezüst és az arany. Miért? Miért van az, hogy emberek gyönyörködnek az Isten igéjében? Én azt fölírtam három gondolatom, hogy miért látom, hogy ez az igé, miért gyönyörködünk benne. A listám biztos nem teljes. Az elsőt, amit én írtam, hogy az igé által tudunk megismerni Istent. Milyen jó, ha mi megismerjünk őt, amilyen valóban van. Hogy teljesen jól ismerjünk, hogy milyen a mindenható Isten. Amikor mi csak távolról találkozunk Istennél, én azt mondom, hogy néha az ő viselkedés számunkra furcsa lesz. Mi az, hogy Isten miért ezt csinál, és miért azt csinál, és miért így bánik ebben a helyzetben, és miért úgy bánik abban a helyzetben. A probléma nem Istennel, hanem a probléma velünk. Hogy mi nem jól ismerjünk őt. És ha mi minél jobban ismerjünk Istent, akkor fogunk megérteni, miért mond, amit mond, és miért tesz, amit tesz. És azok a gondolatok, azok a kérések, amit Isten mond, nem lesz rossz. Hanem mi azt mondani, hogy ha Isten mond ezt, akkor ez jó. Ez jó nekem. Mert Isten jó, és Isten szeret engem. Ha van bármilyen kétség bennünk, hogy Isten szeret vagy nem, hogy Isten jó vagy nem, ha van kétség, akkor azt jelenti, hogy nem ismerjünk őt elég jó. És szükség van arra, hogy mi jobban ismerjünk őt. És hogyan fogunk jobban ismerni őt? Az, hogy mi halljunk, hogy ő mit mond nekünk. Ő beszél velünk az igé keresztül. És amikor mi halljunk az igét, mi akkor tudunk megérteni, és megismerni őt. Szóval én azt látom, hogy ez az egyik oka, hogy mi gyönyörködünk az igében, mert mi ezáltal tudunk megismerni őt. A másik oka, hogy mi tudunk gyönyörködni az igében, ha az, hogy az igé vigasztal És az ige bátorít és megerősít minket. Megint, ha mondom azt, hogy ha van valaki, aki el van csügedve, a 119. vers itt a 119. Zsoltárban azt mondja, hogy a nyomorúság ellenére az igében gyönyörködik. A 25. versben, a 92. és a 93. versben beszél arról, hogy az Isten igéje hogyan tud vigasztalni minket bármilyen helyzetben. Ha az ember gyászol valaki, aki nagyon közel ott haza, és meghalt. A gyászban az Isten igéje tud vigasztalni minket. A nehézségben az Isten igéje tud vigasztalni minket. A Zsolt említette az 51. Zsoltárt. Amikor a Dávid bűnbe esett, akkor, amikor ő megvallta az ő bűneit, és mikor ő bocsánatot kért Istentől, akkor az Isten igéje tudta vigasztalni őt, és felfrissíteni az ő lelkét. Mi túl gyakran keresünk valami pót megoldást. Hogy hogyan tudunk kerülni a nehézségek és a keserűség a mi életünkben. Azok a pótszerek esetleg egy pillanati segítséget adnak, de hosszú távi nem. A hosszú távi segítség az Istentől jön és az igéjétől jön. És az a Isten tud vigasztalni és megerősíteni minket. Mikor voltál utoljára bizonytalan, hogy hogyan kell tovább? Hogyan kell lépni? A fiataloknak az, hogy hova kell menni tovább tanulni. A felnőttek, mikor kell váltani munkahelyet? Kell-e költözni, vagy nem költözni? Kell-e vásárolni ezt? Kell-e vásárolni azt? Állandóan feszültségben vennünk, hogy próbáljunk dönteni dolgokról. És néha fölteszünk a kérdést, hogy mi az Isten akarata? Isten mit kíván tőlem? És néha, amikor mi fölteszünk ezt a kérdést, mi azt várjunk a megoldást, hogy Isten személyesen szól hozzám. Egy hangos hanggal, vagy legalább egy level a postaládában. Vagy lehetséges most már a 21. században mi csak egy SMS-t várjunk tőle. Hogy mit kell tenni ma? Hogy hogyan kell élni. A 119. Zsoltára, a 105. vers. Lábam előtt mecsés a te igéd, ösvényeim világosak. Hogyan tudok látni, hova kell lépni? Az Isten igéje. Az Isten igéje ad azt az útmutatást nekünk. A 24. versben szinte a 119. Zsoltár. Csak a te intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim. Az ő igéje az, ami ad tanácsot nekem. De a probléma, ami olyan gyakran van a különböző dolgok a mi életünkben, mi nem olvasunk. Mi nem olvasunk az Isten igéjét, azért nem tudjunk, hogy mi az Isten akaratát. Mi vásároljunk valami új gépet, amit tudunk használni a konyhában, de a legtöbb ember nem tud használni mindent, ami benne van abban a gépben, mert sohasem olvastunk az útmutatót, hogy hogyan kell használni. És néha csodálkozunk, amikor menjünk látogatni valaki, és neki van ugyanolyan gép, és ő ezt és azt tud csinálni vala, azzal, és mi csak csodálkozunk. Hú, azt lehet csinálni. Múltkor egy ismerősömmel voltam, és mutattam neki valamit írásban, és ő azt mondja, hogy esetleg tudnád átküldeni nekem e-mailben azt mondja, nem kell. Fogta a telefont, fényképezte azt a papírt, utána nyomta 3-4 gombot a gépen, azt mondja, ezt már PDF-ben raktam, és akkor már ezt tudok használni a számítógépemben. Én nem tudok csinálni azt az én gépemmel. Én alig tudok használni ezt, de ha egy kicsit utána mennénk, ha egy kicsit többet olvasnék, akkor tudnánk kideríteni, hogy milyen sok mindenre tudok csinálni ezzel. Csak az utolsó időben eddig mindenhova, hova megyek, viszem egy hatalmas nagy hatizsák magammal. És most már rájöttem, hogy bármi, ami benne van a hatizsákomban, az lehet ezen. Milyen egyszerű lenne az? Nem kell szípelni azt a hátizsákot. De a probléma korlátozott az én ismeretem. Nem utána néztem. Persze tudok kérdezni a Mintler Gyula-tól, és ő mindent tud magyarázni, de a Gyula nem mindig ott van. De ugyanígy vagyunk Istennél. Persze, én tudok kérdezni egy embertől valamit Istenről, de miért kell csinálnom azt, amikor itt van a forrás? Amikor minden, amit tudni kell, itt van a kezemben. De nem szánom oda az időt, hogy ismerem az igét. Nem gyönyörködöm az igében. Érdemes gyönyörködni az Isten igéjében. Mert az Isten igéjével ő tud útmutatást adni nekünk. Még egy gondolat ezzel kapcsolatban az Isten igéjével. A másik, amit olvasunk itt a 119. Zsoltárban az igéről, hogy amikor mi halljunk az igét, fontos, hogy mi megteszünk azt, amit az igé mond. Jól ismerjünk a történet a hegyi beszédben, amikor két ember építkeznek. Az egyik épít a körsziklára, a másik a homokra. Amikor jön a vihar, aki épített a körsziklára, az ő háza marad. Aki épített a homokra, az ő háza elpusztul. És abban a példában, mi jól ismerjük a példát. De Jézus mit akar tanítani azt abban a példában? És ő azt mondja, hogy az ember, aki épít a homokra, az egy olyan ember, aki hallja az Isten igét. Aki épít a körsziklára, az egy olyan ember, aki hallja az Isten igét. Egyforma a kettő. Nem van egy folytatás. Aki épít a homokra, hallja az igét, de nem teszi meg. aki épít a körsziklára, az hallja az igét, és megteszi. Nagyon könnyű nekünk okoskodni. Mi mindent tudjunk az igéről. De ami hiányzik, az az engedelmesség. És csodálkozunk, amikor semmi nem úgy történik az életünkben, ahogyan mi akartunk, de ott van az az engedetlenség. És amikor mi engedelmeskedünk, az nem jelenti, hogy probléma nélkül lesz az életed. Nézd a Paul, nézd a Jeremiás. De mégis egészen más lesz az életünk, ha mi halljunk az Isten igét, és mi engedelmeskedünk. Valahogyan meg vagyok győződve arról, hogy az ébredés kezdődik a hívőkkel. És az ébredés kezdődik azzal, hogy a hívők megfelelő módon élnek. Nem tudom, hogy ki az, aki követi a politikai dolgokat az Egyesült Államokban. Távoly évben választottunk új elnököt, és az egyik jelölt, a neve Bernie Sanders. Ő nem került a döntőbe, de a héten láttam valamit, amit a Bernie Sanders mondott. A Bernie Sanders még mindig képviselő, és kellett dönteni arról az egyik emberről, akit a Trump jelölt egy pozícióra. És a Bernie Sanders azt mondja, hogy én nem fogok szavazni rá, mert ő keresztény. És a keresztények, amiben ők hisznek, és amik gondolkoznak, én nem tudok együtt érteni azon. Elég merész dolog. De én valahogyan láttam, hogy a probléma a Bernie Sandersnek nincs kapcsolat, egy szoros kapcsolat, egy komoly, odaszánt hívő emberrel. A Bernie Sanders nincs kapcsolat, egy olyan keresztény emberrel, aki szereti őt. Ő csak hallja, amit a keresztények mondanak. És valahogyan azt látja, hogy a keresztények olyan szűkén gondolkoznak bizonyos dolgokban. És én azt mondom, hogy igen, mi szűkén gondolkodunk bizonyos dolgokban. Mi nevezünk bizonyos dolgok bűn. De annak ellenére, hogy mi nevezünk azt a viselkedést az emberben bűn, mi még mindig szeretünk azt az embert. És mi még mindig segítsünk azt az embert. És ha a Bernie Sanders ezt látna az egyházban, akkor más lenne az ő véleménye. De ő nem látja ezt. Lehetséges, ő is hibás abban, hogy nem keresi a lehetőséget. De én azt látom, hogy inkább látom a mi felelősségünk. Abban, hogy mi úgy éljünk a világban, hogy az a szeretet legyen jellemző rólunk. A távoly évben adtam azt a lehetőséget, hogy mindenki a gyülekezetben olvassunk ezt a könyvet. Az ismeretről jelünk a szeretet. És tényleg meg vagyok győződve arról, hogy ez az egyik alap az ébredésre. Ha mi, mint hívő emberünk, szeretünk embereket, ahogyan Isten szeretett minket. Utolsó gondolat, az imádság. A másik dolog, ami fontos, hogy legyen ébredés, az imádság. A Jeremiás könyvében két igét olvasom. Az egyik a 9. rész, a 23. vers, aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr. Aki szeretet, jóságot és igazságot teremtek a földön. Mert ezekben telik kedvem, így szól az Úr. Fontos, hogy mi nem dicsekedjünk saját magunkban. Fontos, hogy bennünk legyen egy megfelelő alázat. És ez a megfelelő alázat kell a mi ima életünkben. A felolvasott igében az utolsó vers, amit a Zsolt felolvasott, a Jeremiás 33. rész, a 3. vers. Kiást hozzám, és válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentik ki neked, amelyikről nem tudhatsz. Amikor egyetemista voltam, emberek azt mondták, hogy a Jeremiás 33:3 az Isten telefonszámja. És azért mondták, mert angolul a Jeremiás rövidítés az 4 better, és utána van 33:3. So akkor van pont 7 szám ebben a telefonszámban. De lényegtelen, ha úgy gondolkodunk erről, de az igéje azt mondja, hogy kiáltjunk az Úrhoz. Kérjünk nagy dolgokat tőle, és várjunk nagy dolgokat tőle. De ne követeljünk nagy dolgokat tőle. Értetek a különbség? Kérjünk, várjunk, de nem követeljünk. Jézus, amikor ő imádkozott, ő azt mondja, hogy nem az én akaratom, hanem az Atyáé. És amikor mi fordulunk az Úrhoz imádságban, mi alázattal jövünk a mindenható Isten elé. Szülők, milyen érzés az, amikor a gyerek oda jön hozzád, és azt mondja, add nekem ezt. És követeli azt. Jogom van rá, mert én vagyok a gyerek. A hozzáállás. Milyen más, amikor a gyerek gyengeden kér valamit tőlünk. És van az az alázat benne, hogy én bízom az én szüleimben, hogy ők jót fognak viselkedni velem, jól fognak tenni velem. Így kell állnunk Isten elé. Nem követeljük. Nem mondjuk, hogy jogaim van, muszáj neked ezt csinálni. Hanem azt kell mondani, hogy Uram, kérem, ha a Jákob 4. részt olvasunk, mi azt olvasunk, hogy mi rossz szándékkal kérjünk. Mi az, amit kérsz az Úrtól? Szerintem fontos, hogy mi alázattal mindnyájunk kérjük, hogy Isten adjon ébredést a mi életünkben és a mi országunkban. Imádkozunk. Édes Atyánk, kérjük, hogy segíts minket, hogy ne csüggedjünk el a körülményeink miatt, hanem segíts minket, hogy tudunk megismerni téged az ígéd által. Kérjünk, hogy úgy olyan jól tudunk megismerni téged, hogy teljesen minden helyzetben tudunk bízni benned. És kérjünk, hogy segíts minket, hogy alázattal fordulunk hozzád. És kérjünk dolgokat tőled. És kérjünk, hogy add meg áldást a mi életünkben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.